Köszöntöm az Inforádió Bor magazinjának hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Szentendre sokáig híres volt borairól, ám a 19. század végén a filoxéra, vagyis a szőlőgyökér tetű elpusztította itt is a szőlőültetvényeket. Néhány éve ismét szőlőt telepített, és bort készít egy pincészet a Szentendréhez tartozó kőhegyen. Erről hallhatnak mai műsorunkban. Tartsanak velünk!
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Szentendrén és környékén régen nagyon sok szőlő termett, a város híres volt a borairól. A 20. századra teljesen eltűnt a borászat, de néhány éve megjelent egy pincészet, a kőhegybor. A cég borászával, Hidegkúti Gergellyel Kovács András István beszélgetett.
Szentendrén 130 évvel ezelőtt, kereken 130 évvel ezelőtt volt az utolsó új bornak a kóstolása. 1887-ben volt az utolsó szüret. És hát, hogyha jól számolunk, akkor az utána következő évben, tehát 1888-ban megszűnt a városnak a szőlőtermesztése.
A filoxéra miatt kipusztult a szőlő?
Igen, a filoxéra elpusztította más településekhez hasonlóan Szentendrén is a szőlőt. Csak más településekkel ellentétben itt közel volt Budapest, és be lehetett menni dolgozni. Nem voltak rászorulva az emberek, hogy küzdjenek évtizedekig, ami történt ugye akár Tokajon, akár Villányban, akár a többi Pesttől távolabbi borvidéken. Itt egyszerű volt, bementek a gyárba dolgozni, és soha többet nem termeltek szőlőn.
A szőlőültetvények milyen területeken voltak? Itt Szentendrén, meg Szentendre körül régen.
Ugye ma már elképzelhetetlen a szentendrélyeknek is, de azoknak meg pláne, akik nem itt élnek, hogy itt mekkora területen volt szőlő. Több mint 2000 holdon volt szőlőtermesztés a szentendrei szőlő csúcskorában. Gyakorlatilag a mai városnak a szinte teljes területén, a 11-es úttól kifele, egész föl a kőhegy tetejéig, a teljes Pismány, és hát a Pirisnek egy nagy részében, ameddig a szem ellátott szőlő volt. A város csúcskorában másfélszer annyi kádárműhelyen rendelkezett, mint Tokaj. Ez egy iszonyat mennyiségű szőlőt feltételezett, és hát a mai napig azért ennek megvannak a nyomai a pincékben, az épületekben, az utcanevekben, de hát a leglátványosabb hagyománya, vagy a bizonyítéka, azt bárki láthatja, hogyha ellátogat Szentendrére. Nem igazán életszerű, hogy egy egykor 4000 fős kis városnak 7 temploma és ilyen épületei legyenek. Ez mind-mind abból épült föl, hogy itt egy nagyon virágzó szőlő és bor termelés, és hát nyilván egy erre épülő kereskedelem volt. Én kiszámoltam egy munkámban, hogy ez a csúcskorban, 1860-ban minden egyes szentendrei lakosra, tehát a beleértve a gyereket, a nyugdíjast, a mindenkit, 4,5 millió forint mai áron bevétel volt az itt termelt borból. Erre vannak régi iratok, nyilván indexáltunk, hogy mennyibe került a kenyér, stb. De hát ez nagyon érdekes, mert ugye a bor az egy mellékes dolog volt az emberek nagy részének. Ugye közben voltak takácsok, voltak kereskedők, volt cipész, amit el lehet képzelni. Tehát ez egy plusz bevétele volt a családoknak, és ugye ez foszlott semmivé akkor, amikor a szőlő elpusztult.
És a szerbekhez kötődött a szőlő és a bor, vagy nem lehet így ennyire kijelenteni?
Hát ugye Szentendrének a lakossága gyakorlatilag kipusztul a török invázió ideje alatt. Előtte is volt itt szőlőtermesztés, tehát a ciszterek nagy valószínűség szerint pinó szőlőt hoztak be ide. Dokumentumok vannak róla, hogy IV. Béla, különböző királyok adományoznak ide-oda szőlőket, és megtalálhatók ennek a nyomai. Csak ez hirtelen véget ér akkor, amikor kipusztul a város lakossága. És 1690-ben a török bosszú elől menekülő rácok a Duna mentén az összes ilyen üres településre beköltöznek ideiglenesen. Ők úgy tervezik, hogy pár hónapra maradnak csak, ez látszik már, hogy omlik össze a török birodalom, de hát egy picit máshogy alakul, mert közel 9 évet kell várniuk a 1699-es békekötésre, és akkor meg már nincs kedvük visszamenni. Addigra itt már virágzó szőlőtermesztés, kereskedelem, és amúgy nagyon jó kis élet alakul ki. ez a mai napig látszik a városnak a szerkezetén, tehát azok a szűk utcák, azok pont azért ilyen szűkek, és olyan kicsik a telkek, mert nem hosszú távra rendezkedtek be, és nem gondolták, hogy majd itt ők több száz évig fognak élni.
A 130 éves szünet után hogyan indult újra a borászat és a szőlőtermesztés Szentendrén?
Ez nagyon érdekes, mert nem csak Szentendrére, úgy összességében Magyarországnak a jelentős részére a délvidékről érkezik a vörösbor készítésnek a hagyománya. Egész addig Magyarország az még a kékszőlőkből is nagy valószínűség szerint fehérbort készít. Sok-sok feljegyzés van erről, hogy aki vörösbort iszik, az egy ilyen lenéző, vagy már-már sértő állítás. Tököliről maradt fönn az, hogy olyan elvetemült volt, hogy megitta a vörösbort is.
Hát a középkorban a budai vörös az egy eléggé prémium bornak számított, ha jól tudom.
Hát ugye igen, a középkor az 1600-as évek közepéig tart, és a budai vörös ugyanúgy a délvidékről, a Tabánba betelepülő déli hagyományok alapján bort készítő emberektől származik. És ennek egyébként praktikus oka van, mert Magyarország éghajlati szempontból akkoriban szinte kizárólag fehérbor termelésre volt alkalmas. A kékszőlők azokkal még ma is időnként probléma van, hogy beérik-e vagy nem, miközben mindjárt a globális felmelegedésről beszélünk. Akkor pedig a kis jégkorszaknak vagyunk a kellős közepén, tehát olyan feljegyzések is vannak, hogy Sopronba egész télen nem megy föl 0 fok fölé a hőmérséklet szeptembertől májusig, nem igazán kedvez egy vastag vörösbor készítéséhez. Egyébként, hogy visszatérjek Szentendrére, itt ennek nyomai vannak, hogy komoly problémába ütköznek az ideérkező rácok, ugyanis nekik se érik be, hát miért érne be azért, mert ők délről jöttek, miért érne be a szőlő, és hát küzdenek, hogy fogyasztható bort készítsenek belőle. Egy szokás volt hosszú ideig Törkölyön hagyni a bort, először a megszokott egy hónap helyett 2, 3, 4, aztán már ez sokszor egy évig is eltartott, és hát el tudjuk képzelni, hogy milyen íze van annak a vörösbornak, ami egy évig a Törkölyön volt. Igaz, hogy legalább színe lett, de hát rettenetesen sűrű, húzós ital lett belőle. Dokumentumok úgy is nevezik, hogy kadarkaolaj vagy bikavér az, ami kifolyta a kádból már az év vége fele. És ami talán még érdekesebb, és annak már gyakorlati jelentősége van, hogy ez kényszeríti rá őket, hogy egy másik stratégiát válasszanak. Ez nem egyedi. Olaszországban nagy valószínűség szerint ugyanígy készült az első Recsotto della Valpolicella édes vörösbor, ahogy a Szentendrén, vagy akár Budán a budai vörös, vagy szentendrei vörös, hogy a szőlőnek egy részét félretették a szüretkor. Föltették a padlásra, a szalmára, és hagyták, hogy saját magától, mint ahogy a kökényt is megcsípi a dér, meg az idő egy picit tompítja az éretlen tanninokat, a szőlő is egy picit javuljon. A másik részéből csináltak egy új bort, ami egy ilyen rozé Schiller közötti valami lehetett az információ.
Bocsánat, miért nem álltak át fehérborra? Ennyire ragaszkodtak a kékszőlőhöz, a vörösborhoz? Mert át lehetett volna állni fehérborra. Vagy erre volt piackereslet a vörösre?
Idővel nyilván megjelent a fehér is, tehát Szentendrén is volt muskotályos bor termelés, de hadd kérdezzek vissza, mi miért nem állunk át a birkahúsra, vagy akár az arabok miért nem állnak át a sertésre, mert nem tudják elképzelni, olyan messze áll az ízviláguktól és a gondolkodásmódjuktól, hogy nem felel meg az ízlésnek. De tovább megyek, miért nem áll rá a Nyugat-Európa a kadarkára, nekik az egy teljesen szokatlan ízvilág, nekünk meg a Schönemblanc furcsa Magyarországon, de sokszor még borvidékek között is vannak különbségek, tehát Szekszárdon egy tisztességes vacsora csak fehér borral elképzelhetetlen. Tokajon ez majdhogy nem természetes, vagy obligált, eléggé furcsán néznének ránk, hogyha különböző vörösborokat szolgálnánk föl egy klasszikus tokai vacsorán. Pedig nincs akkora távolság, mint Nándorfehérvár vagy Belgrád és Szentendre közön.
Hidegkuti Gergelyt, a szentendrei kőhegybor pincészet borászát hallották.
Hordó Minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében folytatjuk a beszélgetést a szentendrei borokról.